Sziasztok, ez itt a Triple Coverage, a Fűzővel kifelé podcastje. Én Katona Dani vagyok, vonalon túlnál pedig Páncsonyi Patrik.
Sziasztok!
Lement a 13. forduló nagy része is, mikor ezt hallgatjátok, lehet, hogy már az egész is, de ugye a Monday Night Footballról még nem tudunk beszélni így hétfőn délután este. Azt majd kivárjuk és az oldalon írunk róla. Vasárnapi meccsekről viszont beszélünk bőven, mert történtek bőven események. Kezdjük is a legszenzációsabbal, azzal, hogy a Detroit Lions megnyerte az első mérkőzését 29-27-re a Minnesota Vikings ellen. Hát Dan Campbell nem lesz nyeretlen edzőként és meg játékosként is, úgyhogy ezt a történelmi lehetőséget most már kilőhetjük. Mit láttál, Patrik, ezen a meccsen? A Vikings miért játszik folyton úgy, ahogy az ellenfele, tehát az ellenfele szintjén? És a Lions, hogy tudta kicsikarni ezt a győzelmet.
Igen, és először azzal kezdeném, hogy nagyon megérdemelték a győzelmet, és szerintem a Vikings szurkolókon kívül nem volt olyan ember, aki nem a Lionsnak szurkolt itt a végén, illetve nyilván azokon kívül, akik esetleg fogadtak a győzelem nélküli szezonra, de ez talán elenyésző embermennyiséget mutatott.
Hát vagy itt a Vikings győzelemre, mint én. De...
Igen. Ja, igen. Ez is jogos észrevétel. Kezdeném a Lions-szal, mert a Vikings-re továbbra is nagyon nehéz válaszolni, úgyhogy azt majd talán ketten megfejtjük valahogy. A Lions oldalán, ami nagyon-nagyon jól működött, azon kívül, hogy nyilván nagyon motivált ez a gárda, és úgy ünnepeltek a végén, mintha a Super Bowl-t nyerték meg, ami számomra inkább egy pozitív dolog, még akkor is egy picit vicces így ünnepelni az első győzelmet. Szóval, ami nagyon jól működött, az egyrészt a támadófal. Nagyon-nagyon jól dolgoztak futáshoz, viszonylag éppen tartották Goffot, és ezen kívül egyébként Amon-Ra Saint Brown, jól mondtam? Igen, kell kiemelni, aki hát a legjobb meccsét hozta le, és nyilván a végén is ő jegyezte a touchdown-t. Szóval alapvetően nem mondanám, hogy olyan nagyon sokat mutatott a Lions, de egy stabil támadófal teljesítmény mögött nagyjából hozták azt a játékot, amit tudnak, nem teljesen hibamentesen, de nem is óriási hibákkal. Defense oldalon pedig hát nem mondanám, hogy szintén, hogy jók lettek volna, tudtak azért nyomást generálni Kazinsra, azt szerintem azért megköszönhették, hogy Thielen megsérült, mert Jefferson egymaga is hozott 180 yardot, hogyha Thielen tovább tud játszani, akkor talán ez a mérkőzés lehet, hogy eldőlt volna. Minden esetre, ha a Lions ennyire keves hibával tud dolgozni, mint tegnap tették, még egyszer mondom, ez nem hibátlan játékot jelent, de mondjuk elég kevés hibát, és a falak csatájában nagyjából egyenragú ellenfele tud lenni az éppen aktuális ellenfélnek, akkor képesek lehetnek mindig ott lenni a végén.
Igen, azt emelném még, hogy egyébként Goff mondjuk 3 negyeden keresztül jól játszott, volt egy negyednyi nagyjából időszak, amikor nem igazán, és akkor volt hibája is, meg ugye volt fumble, meg interception, ami szintén csúnya volt, de ugye amúgy a meccs 3 negyedében mondjuk jól játszott, ami eddig kevés meccsen volt talán igaz rá is. Igen, amúgy meg jól elmondta, hogy a Lions részét már nem volt egy extra teljesítmény azért tőlük, vagy hát most nem mondom, hogy egy hű, de minőségi játék volt, mert azt azért talán túlzás. De hát igen, a Vikings megint hozta azt, amit a Vikings szokott, és ez már nagyon idegesítő, vagy frusztráló, vagy nem is tudom. Mi a jó szó erre, hogy ezt a Vikings nem tudom megfejteni. És ugye mondtad itt, hogy majd kitaláljuk, hogy akkor mit kell erről a Lionsről, vagy a Vikingsről tudni, mondani, és ennek a meccsnek a kapcsán se tudom igazából. Tehát ez borzasztó az, amit ez a csapat csinál, és hogy azért a liga nagy részéről most már így 13 forduló után tényleg van egy jól kialakult képünk. És akkor itt ez a Vikings, amelyikre meg nem igazán.
Igen, szerintem egyébként ez a vereség most már nagyon-nagyon Zimmer állásába kerülhet, vagy hát közel kerülhetünk ahhoz, hogy most már elkezdik pedzegetni azt, amit már mi régóta mondunk. Ami mindenképpen hatalmas probléma a Vikingsnál, és nagyon alul teljesítőek, az a védelem, és ez megint csak Zimmer felelősségét tudja szerintem prognosztizálni, mert
Hát néztem olyat, hogy valami 30. a KPI per play-ben, most ez nem tudom, hogy volt-e valami időszak szűrő erre, de azt hiszem, hogy nem, de most erre nem is köszönöm hát meg, mert, hogy azért ez elég borzasztó.
Hát meg a Goff vezette Lions, nyeretlen Lions, 1.50 alatt végigvisz egy game-winning drive-ot, a végén egy negyedik és nem tudom, negyedik és góla, nem tudom hány
yardosról.
Milyen védekezés volt az? Tehát,
na igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy az egész drive-ot azért elég biztonsági védekezéssel próbálta lehozni a Vikings, hogy csak hosszú térét ne csináljon a Lions, de hogy ez a három emberes peszmes, Goff ellen ráadásul, és oké, hogy nem tudtak egész meccsen olyan nagy nyomást generálni, de azért egyszer-egyszer meg lehetett volna próbálni itt a drive közben, hogy ne csak ezért tényleg oké, engedem a 10-15 yardokat, és akkor majd hát, ha elfogy az idő, csak hát nem fogyott el az idő, és akkor az utolsó játék, amikor, és ez még úgy viszonylag védhető mondjuk a red zone-ig, de hogy ott azért már el kellett volna kezdeni kicsit, kicsit kevesebb helyet hagyni, mert azt tényleg, hogy beálltál az endzone közepére minden játékosoddal, miközben ugye, hogyha eléred az endzont, a támadókra érik az endzone-nak a vonalát is, akkor is TD van, és ezt nyilván mindenki tudja. Tehát, hogyha 5 yard a endzone vonal mögött, akkor ott van az 5 yard, amíg oda be lehet menni, és nagyon simán be is ment oda St. Brown, és ő se itt el, utána nyilatkozta, hogy elég őrült coverage volt ez, vagy őrült védekezés volt ez, és hát igen, tehát, hogy azért ez így nagyon Zimmer fejért kiállt ez a játék is, vagy ez az egész drive védekezés.
Nehéz erre mit mondani egyébként azon felül, hogy nyilván taktikailag is el volt rontva, ugyanakkor a játékosokat is elő lehet venni, tehát látható volt egyszerűen, hogy hol van a nagy terület, és még akkor is, hogyha nagyjából ez volt megbeszélve, hogy így állnak föl, akkor is az endzone-ban nem magad előtt hagysz ekkora területet, hanem inkább magad mögött, ahhoz kifelé tudod szorítani egyrészt az ellenfelet, másrészt nehezebben is dobja be mögéd egy Goff szintű irányító, úgyhogy hát igen, nem tudok tényleg sokkal okosabbat mondani, mint hogy mind Zimmert elő kell venni a játékhívásért, mint pedig magukat, a játékosokat sem illeti nagy dicséret. Igazából az egész meccsen nyomás nélkül passzolgatott Goff jó formán, az utolsó drive-ban meg, amikor te is, ahogy mondtad, egyértelmű passzituációknál meg lehetett volna lepni egy-egy play-ben.
Másik, ami kiakasztott a Vikings oldalon, azok a két pontos kísérletek voltak, mert jól csinálta Zimmer, hogy neki ment, tehát hogy az jó volt, mert ugye 5 pontos hátrányban ment neki, meg 2 pontos hátrányban, tehát hogy a hagyományos álmos könyvek szerint is jó, vagy hát hogy nyilván abból dolgozik Zimmer, nem az új analitikában, hanem a régi sima fajék egyszerű gondolkodásból, ami nyilvánvalóan kijött, hogy 2 pontosra kell menni, mert józan parasztész. De hogy milyen, tehát hogy nem mész neki jumbo formationből egy középső futással, mert az ellenfél is tudja, hogy abból bizony futni fogsz, tehát akkor vagy lebb meg őket, és akkor csinálj egy play action-t, és valamelyik titannek dobd oda, de ez, hogy belerohansz a falba, ráadásul ugye ilyen szar támoló fal egy, tehát hogy a másik meg ez a delayed handoff, hogy egy fake handoff oldalra, és akkor be középre, de ott is tudja, hogy futni fogsz, tehát hogy nyilván betömrült a védelem, és mindenki tehát egy éves, hogy egészen egyszerűen borzalmas volt. Ez nyilván nem Zimmernek a játékvását, most nem rácélzok, hanem az egyszerűen, de hogy hát fú, ez nagyon kiakasztott.
Egyébként az egész Vikingsra elmondható az, hogy az alapjátékokat, meg az úgymond így konzervatívabb játékokat jól végrehajtják, viszont nincsenek meg a modern játékaik, úgymond most ez is lehet, hogy furán van kifejezve, de hogy amit te is elmondtál, hogy igazából a legkonzervatívabb játékhívás megvan, és az sokszor jól kivitelezik, de vannak szituációk, amikor nem lehet egyszerűen ezeket használni.
Utolsó kérdésem a mérkőzés kapcsán, kire bízol inkább egy game winning drive-ot, Goffra vagy Cousinsra?
Hát, ha minden más ugyanaz, minden más körülmény ugyanaz, akkor azért mégiscsak Cousinsra, mert alapvetően Cousins most sem játszott gyengén. Tehát mozott egy jó szintet, szerintem Goffnál is művel jobb szintet, szóval most nyilván nem akarom túlindokolni, Cousins egy jobb irányító, mint Goff, egyszerűen most a Minnesota-val talán ő is jobban megrekedt.
Igen, mondjuk ez a ha a negyedben vesztésre áll Cousins, akkor valami 1-25-1, vagy valami hasonló a mérlege, ami, ami azért eléggé.
Goff meg most először nyert, jó, hát, megmény nélkül, szó.
True, ez igen. Inkább ez a kicsit Cousins negatív megszólás volt tőlem, hogy azért rá se szívesen bízunk ilyet feltétlenül. Menjünk tovább a hét derbijére. Baltimore Ravens, Pittsburgh Steelers 19-20. Ilyen old school derbi hangulata volt nekem itt, még ha nem is volt az az igazán domináns védőfoc, amit mondjuk 5-10 évvel ezelőtt láttunk, azért nagy részt mégis csak a védőkről szólt a találkozónak a háromnegyede, itt is azért az utolsó negyed, az már inkább a támadókra, de azért inkább ez egy jó kis védőfoci volt.
Igen, örülök azért, hogy így fejezted be a mondatot, mert valamennyire az eredmény szempontjából, meg az, hogy a nem sok született, abból szempontból mindenképp az old school rangadókat idézte, viszont ezek a védelmek szerintem már teljesen máshogy épülnek föl, mint a régiek, ahol inkább nagyot ütünk, playmakerek vannak, labdát szerzünk, nem tudom. Most meg inkább az volt az érzésem, hogy sok nyomás van, nem feltétlenül mindegyik van zsákolásokra konvertálva, meg teljesen máshogy épülnek föl ezek a védelmek, és valahogy le tudják kerültetni a támadó torkán a sátakaratukat, viszont nem teljesen az a Ravens Steelers feelingem volt, mint nem tudom, 10 évvel ezelőtt, és ugyanakkor az utolsó negyedet leszámítva, szerintem a támadók kifejezetten gyengén játszottak, főleg a Ravens oldaláról, és most már 4-5 meccs óta megy ez a széria, hogy nagyon rosszul játszanak, és nem lehet nem elővenni Lamar Jacksont is, aki megint 3-4 olyan paszt osztott ki, ami labdaeladást ígért, most nem lett mindegyik az, de nem mindegyik rajta múlott, és hát a játékhívások sem olyanok, hogy kisegítik. Én például azt néztem, hogy nagyon sokszor egyáltalán nem volt kinek passzolnia, és ilyenkor Lamar meg fogja magát és elkezd futni, amit a Steelers nagyon-nagyon jól lezárt, és most már egyre többen nagyon jól lezárnak. Nyilván lesznek továbbra is olyan mérkőzésén, amikor megborondul és majd fut 120 yardokat, de jó felkészült ellenfelek ellen ez nem fog mindig működni. Valahogy egy megrekedést látok itt a Ravens támadó sorban és Lamar játékában is egyaránt.
Igen, és akkor maradjunk ennél az oldalnál a játéknak, aztán a Steelersről utána, mert ott is azért van miről beszélni szerintem, de igen, tehát hogy Lamar nem játszott jól most se, utóbbi hetekben is azért inkább ez volt a jellemző, hogy az évelei hát szárnyalás, vagy évelei szuperjáték az most már sehol sincsen. Sokáig tartotta a labdát, ugye mondtad, hogy voltak rossz passzok, szerintem elég rossz olvasásai is voltak, és nem tudott, vagy nem akart annyira a rendszeren belül menni, pedig ugye előtte pont ezt szerettük benne, hogy annak ellenére, hogy mindenki jól egyből fut meg, rohangál, amit tudom én, ahhoz képest jelen már alapvetően a rendszeren belül szeretett dolgozni. És ez most nem annyira volt meg, és az is igaz, hogy nem is működik túl jól ez a rendszer, tehát a támadófal elég problémás, futójáték az még problémásabb, tehát nyilván azért hozzátartozik.
Finoman fogalmaztál egyébként a támadófal, akik 7-8 szekket engednek.
Hát igen, jó, mondjuk azért benne volt, hogy sokáig tartta le már a labdát, az is benne volt, de igen, tehát hogy nagy az aggódás szerintem itt a Ravens kapcsán, vagy nagyon aggódhatunk a Ravens kapcsán, mert azért nagyon sok múlik náluk a támadófalon és a futójátékon, és az most nincs. Tehát, hogy te mondta Freemannel, nem lehet ezt a rendszert futtatni, meg Latavius Murrayvel, meg senkivel se lehet, mert hogy akik már vagy még ott vannak pontosabban, nem működik, és ilyen támadófalat sem működik, tehát itt a sérülések nagyon rá nyomták a bélyegét az egész offenzel, és amiatt én nagyon féltem is őket a továbbiakban, mert nem látom, hogy ebből hogyan fognak tudni kimászni, és azért, ha nincs ott a futójáték, és mindent Lamar meg kell megoldania, akkor az valamikor sikerül, mert láttunk olyat is idén is jó párszor, de azért jó párszor olyat is, hogy nem, és ez most megint egy olyan meccs volt, mert a 99 yardos drive az szép volt, meg az utolsó drive az szép volt, és ennyi. Azért ez úgy kevés egy meccsen át.
Abszolút, és egyébként az elkapó front is nagy a visszaesés. Igazából most Andrewson meg Brownon kívül Batemannek voltak az év elején jobb meccsén, nagyon eltűnt, Watkins soha nem emelkedett föl, a többiek meg inkább nagyon rotációs játékosok, úgyhogy nem emberanyagban itt is vannak szerintem hiányosságok.
Mindenképp, persze. Watkins a végén ugye fellépett egy TD-vel, meg volt még egy szép elkapása, de nyilván ő is azért kevés, meg, tehát kiegészítő embernek nem rossz, de azért ez megint kevés volt. Ha már labdázni odán vagyunk, akkor TJ Wattot kell mindenképpen kiemelni, aki a sack rekordra hajt, nagyon úgy néz ki, pedig ugye hát, hogy három meccset kiadott, úgyhogy azért így még durvább, hogy ha ilyen ütemben folytatja, akkor meg lesz neki a sack rekord. Chris Wormley-nak volt jó meccse, aki ugye volt csapata ellen játszott. Ki volt még jó a Steelers-ben itt?
Sokban játszott rosszul egyébként a linebacker sorban, nagyon sokszor odaért le már futásaira is akár, vagy lezárta a középtávoli passzsávokat.
Igen. Beszéljünk akkor a másik oldalról, mert ott is van miről. Azért ez a Steelers offense sem haladt sehová három negyeden keresztül. Volt egy Diontae Johnson drop, ami egy hosszú TD lett volna, tehát az végül is mondhatjuk, hogy ez egy jó játék volt, de hogy azon kívül itt három negyedben át semmi nem történt a Steelersnél. És aztán negyedik negyedre megtáltasodtak, és akkor összejött két-három jó drive is, ami szép volt, meg rájöttek, hogy akkor itt el lehet indítani a hosszabb labdákat, mert a Ravens azért sebezhető, nyilván kellett az is, hogy Marlon Humphrey kidőljön, de lehet, hogy ez a Steelers játék, hogy akkor feldobáljuk Diontae Johnsonra, meg Claypoolra, és akkor nyilván párszor nem fog bejönni, de ha párszor meg bejön, akkor nagyot haladunk, és az meg sokat segít.
Kivételesen kicsit megdicsérnem a Steelers offense, nyilván relatíve kell nézni, tehát magukhoz viszonyítva, hogy egész jó pléhívások is voltak. Nagyon sok wrestling route, ahol Roethlisbergernek viszonylag üres területre kellett bedobni, és a playmakerei tudták tovább vezetni a labdát, és nem véletlenül, hát nem tudom, a passzolt yardjainak kb. 70%-át azt elkapás után szerezték itt az elkapók vagy tight endek. Voltak kifejezetten kreatívnek nevezhető hívások itt Steelers szinten, és persze nem haladtak olyan nagyon elképesztően sokat, de nyilván a Ravens defense amúgy nem olyan rossz, de tudták támadni a secondary-üket, ami egész szezonban szenvedett, illetve magukhoz képest szerintem amikor kellett, akkor tudták mozgatni a szálakat, úgyhogy nem azt mondom, hogy ez egy jó dolog, de hogy jobb, mint mondjuk amit az elmúlt 5 hétben láttunk a Steelers-től.
Én inkább a végére gondolnám, mert az elején azért nem, azért ott jó, benne is volt, hogy hosszú, tehát hogy keveset voltak a pályán, mert volt gyors. Az első példőben azt hiszem 10 játékot voltak a pályán, vagy a 2-minute warningig 10 játékot voltak a pályán összesen. Tehát nyilván nehéz is volt ritmusba kerülni, de igen, tehát a meccs végére azért bejöttek, meg rájöttek, hogy mit lehet, meg ott tényleg sikerült pár jó drive-ot végighozni. Tehát az utolsó negyed, azt mondja, hogy szuper volt a Steelers offense-től. És igen, hát Ravensnél itt megint kiemelhetjük, hogy azért lesznek bajok. Tehát, hogyha most Peters mellé Humphrey is kiesett az egész évre, azért secondary nélkül, vagy tehát két top cornerback nélkül, azért ez megint csak nagyon bajos lesz.
Valóban, és szerintem ugoratunk a mérkőzés végére, hogy mennyire értesz ezek függvényében egyet a döntésre, hogy neki mentek rámentek a győzelemre, és nem az egyenlítésre.
Ugye én értem, hogy összefoglalt, hogy azért akartam tőled kérdezni először, ja, te válaszolj, hogy mit gondolt, ha két pontosan, ott leírtam, hogy összefoglalban nyilván, aki nem olvastanak, majd elmondom nagyjából.
Én nem olvastam egyébként, úgyhogy úgy fogok válaszolni, hogy nem tudom, okay, a te véleményedet. Én alapvetően egyet értek, főleg a mérkőzés függvényében értek egyet, hogy nem nagyon tudott haladni ez a Ravens offense, és ahogy én is mondom, őszintén meg bevallom, hogy több, inkább kinéztem volna a Steelers-t, hogy végigvisz a rájátszás, vagy a hosszabbításban is egy drive-ot, ami mondjuk field goal-ig elmegy, mint ettől a Ravens-től, úgyhogy meg kell próbálni, majdnem ott is volt a játék, nem jött be, még akár azt is mondom, hogy bele is fért a Ravens szempontjából, hogy most ezt a meccset bukták, úgyhogy én tudok menni ezzel a döntéssel, hogy rámentek.
Igen, én is támogattam hasonló indokok miatt, hogy leginkább azért, mert a Steelers offense azt nem sikerült megállítani, és Harbaugh is látta, hogy már az utolsó negyedben, és Harbaugh is látta, hogy Humphrey nélkül azért ez bajos lesz, és ha a Steelers nyeri a pénzfeldobást, akkor az könnyen lehet, hogy vége is van, és akkor az ugye egy 50-50 százalékos esély. ha meg a Ravens nyeri a pénzfeldobást, akkor sem voltam tényleg én sem biztosabban, hogy végig tudnak menni a pályán, mert másik félben ez egy normális drive-ük volt összesen, amit a two-minute warning-ban csináltak, vagy tehát itt ez a meccs egyenlítő drive volt, és azért Lamar Jackson mégiscsak a liga talán legjobb rövid yardos szituációs. A helyzeteket, úgyhogy én is mindenképp támogattam, hogy ezt megpróbálták, ráadásul fel volt rajzolva a tökéletes játék, vagy hát a megfelelő játék, mert Andrews üresen volt, és kicsit tudott talán már, és neki is sikerült ebből a bulltet ott meg, igazából meg volt a játék, tehát meg volt csinálva a játék, nem sikerült kivitelezni eléggé, de és hát igen, ahogy mondtad, benne volt, mert 6-1 volt a Ravens, egy labdaitoklással elgyúlva megcsekent, tehát a várató volt, hogy a szerencse majd hamarosan nem melléjük áll, ezt a beállangozóban is írtam, és ez most kijött. Úgyhogy nyilván ez benne van, meg, mert hát az analitika nem azt mondja, ugye, hogy mindig sikerül, hogyha rámész a két pontosra, meg a negyedikre, hanem hogy hosszú távon ezzel jobban jársz. A révesznél is szerintem inkább ezt látjuk, hogy többször jobban járnak, mint rosszul. Most a rossz végén voltak ennek a dolognak. Még annyit akartam csak kiemelni, hogy Big Bennek lehet az utolsó hazai meccse volt ez a Ravens ellen. Lehet azért is volt ilyen érzelmes ott a végén, vagy a lefújásnál.
A Steelers színeiben, úgy érted.
Hát azért...
még meg... hazai meccse a Ravens ellen még lehet.
Jó, hát ugye úgy szólt Adam Schefter riportja, hogy ugye a Steelersben ez az utolsó éve, azt kezdte el mondani, de hát kinézi bárki is Big Ben-ben azt, hogy máshol még játszik? Tehát, hogy már a Ravens...
Hát,
hogy én már azt se látnám, hogy ha a Steelers megtart egyáltalán, mert azt se látnám, hogy akar játszani, akkor sem tartanák meg azt se látom, hogy Big Ben akar még játszani egy évet, és azt meg végképpen, hogy máshol akar játszani. Tehát szerintem ez inkább azt jelentette, hogy itt a vége az év végén.
Igen. Reálisan egyébként igen, tényleg.
Menjünk akkor tovább. San Francisco 49ers, Seattle Seahawks 23-30. Ez az a meccs, így fogalmaztam összefoglalóban, ahol minden megtörtént, ami egy foci meccse megtörténhet.
Abszolút, és ráadásul szerintem az a csapat nyert, aki gyengébben játszott.
Igen.
És nem feltétlenül mozgatta úgy a szálakat, mint gondoltam, illetve magához képest talán ők is jobbak voltak, de
másik fél időben ezért jobb volt a Seahawks, tehát
helyenként tudtak haladni, ez tény, viszont a Fortinet, én végig úgy éreztem, hogy stabilabban tudják a saját játékokat játszani, megy nagyjából a futójáték, nem úgy, mint az elmúlt meccseken, de azért működik, kitült nehéz megállítani, és valahogy mégis a Seahawks nyert, mert kihasználták egyszerűen a kínálkozó lehetőséget és a Fortinet hibáit.
Mert a Seahawks nem tud veszteni a Fortinet ellen.
Igen, ez egy egyetemes igazság, és csak ezért nyert.
Nagyon durva, a Wilsonnak, ugye azt hiszem 10 szezon alatt, 7-szer verte oda-vissza a Fortinet. Ez nagyon durva egy csoport meccsen, úgyhogy mind a két csapat azért alapvetően jó erőkből állt ugye 10 év alatt, még nem is mindegyik szezonban, de hogy azért ez tényleg durva. És ugye ugyanez fordítva is, vagy tehát ugye a csoportban vannak ilyen körbeverések, hogy a Fortinet mindig megveri a Rams-t, a Seahawks mindig megveri a Fortinet-t, és eddig ez idén beigazolódik, ugye a Seahawksnak is a 4 győzelméből 2 a Fortinet ellen jött, úgyhogy ez nagyon durva. A másik amúgy én is a meccs elég sok meccsen elég sokáig így voltam, ahogy te, hogy nem értem, hogy vezet a Seahawks, vagy hogy van meccsben a Seahawks, mert a Fortinet az annyira jobbnak tűnt a meccs nagy részében, vagy mondjuk két és fél, három negyedik, de hogy a második félidőben viszont tényleg egy pontot nem tudtak feltenni a támlára, ott már tényleg nem ment az offense egyáltalán, Garoppolo is megtalálta Bobby Wagner-t, tehát hogy nagyon szépen megvette üresen. Mert
de ő már az elején is megtalálta Bobby Wagner-t, szóval nem,
igen,
nem
volt igen, de nem értem tényleg Garoppolónak ezt a fétisét, hogy így valahogy az üres linebacket így egy szomószor nem beszélsz. Hát ott a passzsávban pont előre nézek, oda nézek, ahol ő van, és azért is odadobom, mert nem látom, hogy ott van. Ezt nem tudom megérteni, de nála ez elég sokszor előfordul azért.
Igen. Ja. Alapvetően egyébként a 49ers offenseből annak ellenére, hogy tudtak haladni, nagyon, nagyon érződött, hogy hiányzik Samuel, tehát nagyon átalakították a játékokat, sokkal kitűlközpontúbb lett, a futójátékok nem voltak talán olyan effektívek, olyan
nem három átlag alatt voltak, azt hiszem, ami azért.
Igen, nem hordoztak olyan nagyon nagy veszélyt, tehát, tehát valahogy működött, de nem érezted azt, hogy benne van a nagy játék, mint Samuelnél, amikor futott, nem tudom, 15-20 yardokat az elmúlt mérkőzéseken. És egyébként, ami fura, vagy hát nem tudom mennyire volt fura, hogy a Fortnite-es offenzív lánya szerintem nagyon-nagyon szenvedett, és a Seahawks, itt most lehet dicsérni a Seahawks védelmet, és akik sok nyomást tettek Garoppolóra, de el lehet venni a támadó falat is, akik nem végeztek annyira jó munkát se futásblokkolásban, se pass protectionben.
Igen, és ez meglepő volt a meccsen tényleg, hogy nem ment a Fortnite-es futójáték, mert azért úgy gondoltuk, hogy ott azért előnyben van a csapat, még ha szezon nagy részét figyelembe véve azért nem is olyan domináns a futás blokkolása talán a Fortinersnek, mondjuk kitöltés Trent Williams-t kivéve, akik meg állatok folyamatosan. De hogy azért úgy több meccs is volt, amikor így eléggé döcögött ez a futójáték, és akkor előjött ez a Deebo Samuel csomag, hogy akkor ezzel tök jól lehet szélső futásokat hívni. És mondjuk én vártam, hogy mondjuk lehet, hogy Ayukot berakják egy ilyen szerepre, ez nem történt meg. És így meg eléggé meghalt a futás, ha meg nem harmadik és rövidek voltak, akkor meg Garoppolónak sem ment, azokon az eseteken kívül, amikor kitől megoldott a játék volt, akinek, ha jól emlékszem, 108 elkapott yardja van, és 109 volt elkapás után, 76 kontakt után, az mennyire durva már, úgyhogy tényleg kitől egy állat volt az egész meccsen.
A túloldalra meg kitérve, nem volt megint makulátlan meccse Wilsonnak, viszont voltak azok a Wilsonos momentumok, amik hiányoztak itt az elmúlt 5-6, vagy nem tudom hány meccsen. Például a Luckytnek adott touchdownja, az a nagyon szép löbbölés, amit ő szokott csinálni, a Metcalfnek dobott labda is nagyon szép volt. Ugyanakkor még nagyon fura továbbra is ez az offense, mert nagyon esetleges. Azért, aki 2021-ben Adrian Peterson mögött akar futni, vagy Peterson akar futni nálam, az is egy kérdőjeles dolog. Mi volt még, ami szembetűnő volt? Ja, igen, itt viszont a támadó fal szerintem kifejezetten jól dolgozott. Duane Brown-t akartam kiemelni, aki, hát most így nem, nincs értem, hogy így láthatatlanban nem engedett talán nyomást, de lehet, hogy volt neki egy-kettő az egész meccsen, de alapvetően nem nagyon engedte Wilson hozzáférni az ellent, úgyhogy fura ez a Seahawks.
A PFF szerint két nyomást engedsz, egyik szek lett egyébként.
Az így nem volt meg hirtelen nyében.
Jó, de igazából... legkevesebbet engedte a támadó falból, úgyhogy.
Uh-huh. Szóval továbbra is nagyon esetleges ez a Seahawks, és ha nincsenek Wilsonnak ezek a felvillanásai, akkor valószínűleg itt sincsenek meccsben.
Igen, tehát hogy én is azt írtam fel, hogy Wilson a sérülése óta a legjobb volt, ami nem egy túl magas mérce, de hogy ezek mindig nem volt igazán jó. És tényleg nekem is ez esetleges szó jutott eszembe, ami egész évben, tehát hogy ha már ilyen Wilson és ilyen játékokat lehet vele leginkább játszani, akkor meg erőltessük már jobban Metcalfet meg Lockettet. Tehát hogy ahhoz képest meg túl sok volt az ilyen rövidebb középre menő játék, amit meg hol ment, hol kimozgott Wilson. Úgyhogy igen, ez az offense még mindig nem tetszik, ami meg ezen az oldalon nagyon durva volt, az Gerald Everettnek a játéka, aki fizikailag ötször ért labdához, abból 3 turnover lett, ugye 2 fumble, az egyik ráadás egy shovel pass során, másik egy interception, ami TD lett volna, és elejtette, felrúgta, és akkor interception lett, ami a hét vége egyik legviccesebb jelenete volt. Úgyhogy igen, tehát Everett szokás mondani, hogy nettó ember hátrány volt ma ennél. Ez még lehet, hogy pozitív jelző is az ő hétvégi játékára. Még Carlos Dunlap-et akartam kiemelni, hogy aki safety érő szekket szerzett, meg az utolsó leütött labdát, ő jegyezte, ugye a Fortnite is majdnem egy ilyen Lions-ösen végigment a pályán az utolsó pár percben, és majdnem megszerezték a győzelmet, de akkor Dunlap leütötte még a negyedik kísérletet, talán 8 yardra jött, nem is, 3 yardra jött a Fortnite-hez, ami azért. Tehát ott végigmentek 95 yardot, csak 98 kellett volna. Úgyhogy az is közel volt, hogy ott a Fortnite egyetlen jött a kellető második fél idős drávjából, ne nyerje meg a meccset. Úgyhogy furcsa meccs volt. Volt egy 70 yardos, vagy 73 yardos fake punt TD, az is gyönyörű volt egyébként. Úgyhogy látványos meccs volt, az biztos. meg minőséggel megint voltak azért problémáink.
Igen.
Los Angeles Chargers, Cincinnati Bengals 41-22, ez meg egy igazi hullámvasút volt, mert ugye a Chargers elhúzott az elején, azt hittük, hogy vége van 24-0-nál, aztán hirtelen visszajött a Bengals 24-22-re, és akkor azt gondoltuk, hogy hát úgy, itt a Chargers most el fog a rontani, elbénáz a momentum a Bengalsnál, itt innen már behúzzák. Aztán Mixon fumble, return TD, és akkor ismét a Chargers szerzett még egy TD-t a végén, meg egy field goalt, azt hiszem, vagy már csak egy, igen, még egy TD-t, meg egy field goalt. Utána meg a Bengals se tudott mit kezdeni. Úgyhogy ez is egy fura meccs volt, látványos, de ez is fura volt.
Mondhatjuk azt, hogy a Chargers átlépette a saját árnyékán, mert 24-0-nál annyira beindult a csókerkedés, amit csak ők tudnak. Tehát ott volt egy olyan 14 playből álló nem tudom hány perc, ami alatt engedtek 4 szekket, dobtak egy picket, fumbliztak egy labdát, összesen 4 jó passzolt, hát 4 jó completionök volt, és összesen 4 yardot gyűjtöttek. Tehát ennél chargesebb, nem tudom, span nincsen kiragadva egy meccsből, és ebből tudtak visszajönni. Az volt a szerencsék, hogy a 24-0 aztán annyira nagy volt, hogy nem tudták leadni az egészet, mire magukra találtak, és hát a Bengals is képes volt egy picit így lából lőni magát akkor, amikor már kapaszkodtak föl, mert hát... Itt Chargers szerintem végig jobb csapat volt. Herbertet ugye elengedték, ezt beszéltük a szerkesztő csetben, hogy végre jönnek a hosszú labdák, még hogyha nem is teljesen kidolgozott koncepció volt az összes, az látszott, hogy végre nincsenek lekorlátozva itt az 5-10 yardos közegre Herbertnek a dobásai, hanem mennek a hosszabb labdák, meg is lett az eredménye, itt volt több szép nagyjáték, vagy volt több szerencsés nagyjátékuk is. Aztán utána elindult a szerencsétlenkedés, és megmentette őket azt, hogy Mixon valami nagyon furcsa módon hagyta el a labdát, de egyébként az elejéről is azt is ki lehetne emelni, hogy Jamar Chase is egy TD-t váltott igazából labdavesztésre, tehát a Bengals is mindent megtett azért, hogy ne nyerje meg úgymond ezt a mérkőzést.
Igen, hogyha Everettnek nem lett volna a bénázása, akkor azért Chase-t emeltük volna ki, mint a hétvége legbénább mozdulatsora, mondjuk így, mert játékosra nem mondanám, de hogy a mozdulatsora mindenképp, mert hát az egy tökéletes borópassz volt, nem tudom, 50-60 yardos TD lett volna, és akkor felütögeti magának, és akkor interception van belőle. Szóval ez is igen, ez is egy vicces dolog volt az elején. Végül nem ezen múlott, mondhatjuk, de azért az ott lehet, hogy máshogy alakult volna ott az a mérkőzés, hogyha az sikerül. Meg a másik, hogy ugye a Burrow-nak a jobb kisúlya volt nézett ki elég csúnyán, meg eléggé grimaszolt az irányító az oldalvonal mellett, hogy nem tűnt úgy, mint aki szívesen fog dobálni, de aztán meg nem látszott rajta a pályán, úgyhogy ez furcsa volt nekem, vagy érdekes volt, hogy az oldalvonal láthatóan óriási fájdalmai voltak minden dobásnál, aztán a pályán meg tök jól dobált. Tehát egyből kijött, és két ilyen hosszabb out útvonalat dobott meg, tök jól. Azt ott így hirtelen nem gondoltam volna.
Igen, egyébként hosszú idő után szerintem így Borónak a tavalyi év kezdett föl rémleni, mert a Bengals támadó fal a régen játszott ennyire rosszul. Hatszor szekkelték Borót, Envosut kell, vagy Vosut kell kiemelni a túloldalról, aki egymaga 3 szekket jegyzett, és nagyon sok nyomást tudott generálni. Tehát ez a támadó fal most annyira nagyon nem nézett ki jól, pedig
igen, mert volt 3 sérültjük, azt hiszem, hogy 2 biztos. Tehát
igen, ez jogos. Kettő. Igen, ez tök jogos. Csak hogy nem volt feltétlenül Borónak annyira nagyon könnyű napja tegnap.
Igen, az biztos.
Amit meg még Herbertnél akartam mondani, hogy abból is látszik, hogy nagyon hosszúra volt, vagy hát, hogy nagyon szabadjára volt engedve, hogy neki lett az átlagos passz mélysége a leghosszabb az egész fordulót tekintve az összes irányító közül, és amennyit fikáztuk Lombardit, elég nagy pálfordulás ez így hirtelenjében.
Igen, mindenképp azért. És ráadásul ugye első kísérletekre voltak, úgyhogy, úgyhogy az volt a meglepőbb, mert harmadikra ugye előjöttek ezek időnként, de elsőre, másodikra nem. Mondjuk egyébként azt nézem, hogy Burrownak majdnem ugyanannyi volt a passz mélysége.
Igen, neki volt a második legtöbb talán, ha jól emlékszem.
Igen. Menjünk tovább, akkor Denver Broncos, Kansas City Chiefs, 9-22. Átadjam a szót egyből, hogy rendeljél, vagy nem akarsz?
Az a baj, most már megint eljutottam arra a pontra, hogy már nem igazán tudok mit mondani. Megint egy olyan, miért alapvetően mondanám, hogy egy olyan meccs volt, ahol végig ott lehetett volna a Broncos, és akár a győzelemért is támadhat, tegyük fel, nagyon feltételezve, mert nagyon sok mindennek kellett volna teljesülni ehhez. Alapvetően szerintem a védelem nagyjából kordában tartotta Mahomes-t, és Mahomes-nak se volt a legjobb napja. Kelsey-t és Shield nagyon korlátozták, talán a kettőnek együtt volt valami öt elkapása, ami a legkevesebb. Igen. Én nem is a yardra emlékszem, hanem az összeelkapás számra, hogy valami négy vagy öt elkapásból közösen, és ez a legkevesebb a Mahomes korszakban. A kiegészítő emberei szerintem továbbra is bizonytalanok Mahomesnak, Pringlenek is volt elejtett labdája, Edward Hillernek is volt elejtett labdája. Szóval nem annyira olajozottan működött ez a Chiefs offense, de hát a Broncos megint ott lőtte lábon magát, ahol csak tudta. Elejtett special team játék, pick six a támadóktól, illetve hát a támadóknál a passzjáték az teljességgel halott volt. Bridgewater nagyon gyengén játszott, és pedig, hogyha Bridgewater tud egy közepes szintet hozni, akkor Javonte Williams végre Gordon hiányában megkapta a teljes full szerepet, és hát élt is vele, mert szerintem a futójátéka semmi gond nem volt. Ha Bridgewater egy közepes játékot oda tud tenni, és nem hibáznak ennyit, akkor talán elmennek végig a Chiefs-szel, de hát ezek mind ilyen nagy feltételezések.
Abszolút szerintem, hogyha Teddy az idei átlag teljesítményet hozza, akkor ezt a Broncos megnyeri, de minimum hozza a covert, ami volt volna nekem, de amúgy szerintem, tehát, hogy akkor egyértelmű meccs mellett volna a csapat, mert a Chiefs offense az egy darab TD-t tudott ugye feltenni a tárnára, azt is az első drive-ból, amik előre meg voltak rajzolva. Tehát, és azon kívül meg semmi, volt két field goaljuk volt, tehát azon kívül, úgyhogy ez nagyon harmatos volt a Chiefs-től megint, és oké, Broncos védelme jó, Fangio defense nem feltétlen, fekszik Mahomes-éknak, de azért most már egyik védelem se fekszik Mahomes-éknak kis túlzásra a Raiders-on kívül, tehát hogy itt most már nem ebbe kell keresni szerintem a problémát, úgyhogy ez a Chiefs offense megint harmatos volt, és itt megint lehet aggódni. Ellenben a defense-nek annyira jó volt, hogy az meg egy közepes Chiefs offense-el is működőképes lehet még a playoffban is.
Hát igen, itt nagyon sokat számít, hogy Chris Jones visszament középre, egyszerűen ég és föld, amikor bent vagy kint játszik, belülről megint volt 6 vagy 7 darab nyomásgyakorlása.
Látod, mennyire fontos volt a Melvin Ingram trade?
Hát meg, hogy Clark is visszatért és full strength-be játszik, igen. Igazából a kulcs az volt szerintem, hogy visszatették Jones középre, és akárki játszhatna szélem nagyjából.
Ez azért tették vissza, mert jött Melvin Ingram aztán. Lelettem úrokba, hogy itt lelkesültem a Melvin Ingram deadline-nál, aztán mennyire igazam lett.
Majd meglátjuk olyan offenzek ellen, akik képesek is játszani. Egyébként Bridgewaternek volt azt hiszem a legtöbb labdállást ígérő labdája ebben a fordulóban, ami nagyon jól megmutatja, hogy ő meg mennyire maga alatt játszott, fejezzük így ki, szépen, és amit ki akartam még emelni, hogy jaj, csak egy pillanatra kivertem a saját fülemből a fülhallgatót, mint a Broncos tegnap este, szóval, hogy Fangio nagyon jól kavarta a kártyákat egyébként a Chiefs offense ellen, tehát nem mindig cover 2 look volt, hanem volt cover 0, cover 1, volt, amikor cover 0-ból lett 2, volt, amikor cover 1-ből lett 2, tehát mindent megpróbáltak, és látszott is, hogy Mahomesnak ez nem komfortos, meg úgy az egész Chiefs offense-nek.
Igen, valami azt néztem, hogy ilyen 30% körül volt csak a cover, vagy a too high abszolút safety look, úgyhogy
igen.
Tehát most már mondhatjuk azt, hogy minden problémát okoz Mahomes, vagy nem tudom, jó, nyilván azért a Broncos is arra ment rá, hogy a hosszú labdákat elvegye, tehát azt nem, akkor nem muszáj végül is két mély safety-vel, nem vagy más, hogy meg tudod oldani, akkor is jó, és zavarba hozott Mahomes-t végül is, ezek szerint.
Persze. A túloldalról meg Chris Johnson kívül még a védelemben meg akartam említeni, csak most elfelejtettem a fiatal lányt, Willie Gay, aki nagyon-nagyon jól mozgott, és igen, a futás ellen nem volt annyira effektív, viszont például a rövid yardos Broncos játékokat, azokat nagyon jól megakadályozta a pálya közepén, és ez Teddy ellen elég kulcsfontosságú.
Igen, én is őt akartam kiemelni, coverage-ben elég jó volt, még a futás ellen nem is túlzottan. Az volt még ugye érdekes nekem, ugye a Broncos offense mindig megpróbált negyedikre rámenni, és ugye volt is egy drive, amikor sikerült kettő, és akkor még a harmadikra is rámentek, és az nem sikerült, meg két pontosra is mentek, tehát azért szokatlan volt ez Fancsótól, és nem tudom, hogy az offense teljesítményét nézve jó döntések voltak ezek, voltak-e ezek, de végül is egyet tudok érteni azzal, hogy így tudod csak megverni a Chiefs-t, meg ha nem dobsz Sörenzennek pixixet, tehát még az se áll.
Igen, jó, hogy beszélünk erről, mert alapvetően ezen a meccsen most nem Fangio-t szidnám, vagy Fangio-t inkább pozitívan látom, mert a védelem az nagyon helyre volt rakva, a döntések szerintem nagyon ott voltak. Sörmört venném elő, mert alapvetően inkább támadó oldali pléhívásokba az, amin gyengén muzsikált a Broncosnál, kivéve a futójátékok, de nem feltétlenül dicsérik. Amit akartam mondani, hogy volt ott a másik negyed végén egy 10 perces drive, ugye, ami pont nélkül ért véget, mert ott is neki mentünk egy negyedik és kettőnek, ami nem sikerült, és pont Willie Gates...
20 játék volt az a drive.
Igen.
Az mennyire durva. Azt hiszem, hogy nem tudom hány évben, utóbbi 10 évben az első ilyen volt, összefoglalom, beleírtam, de
hát az brutális volt. És egyébként azt a drive-ot pont Willie Gay-nek egy nagyon szép tekője zárta le, és maradt pont nélkül a Broncos. De hogy, és igen, tehát az egyetértek, hogy ott is neki kellett mennie, akár milyen harmat is volt az offense, a Chiefs ellen neki kell mennie, meg alapvetően, ha eljutott a red zone-ba, Broncos se nagyon teheti meg azt a luxust, hogy akkor nem próbálkozik meg egy ilyen rövid yarddal, mert nem sokszor járnak a red zone-ba.
Igen, utólag mérges voltam, mert hogyha beugják ott a field goalt, meg nem két pontosra mennek, akkor jött volna a cover. De... hát ez van. Arizona Cardinals, Chicago Bears, 33.
Bocs, mi sem mutatja jobban, már csak lehallgatottam magam, de most jutott eszembe, hogy mi sem mutatja jobban a szerencsejáték függőséget, hogy most már mindent a fogadásaid fényében idézel vissza.
Hát emlékezetesebbé teszik a történéseket egyébként. Azt vettem észre, hogy az, amíg ilyen részek így elsiklanának mondjuk időnként, de így, hogy ezen mérgelődök, így megmaradnak jobban. És ez a pozitív hatása amúgy van negatív, de mindegy. Szóval Arizona Cardinals, Chicago Bears 33-22. Ugye Kyler Murray és DeAndre Hopkins egyből egy TD-vel tértek vissza az első drive-ban, aztán sokat elmond a Andy Dalton teljesítményéről, hogy mondta a mérkőzés végén is, hogy volt két tekője, úgyhogy az jelző, hogy nem volt egy jó nap.
Igen, itt rögtön két dologra tudok reagálni. Az egyik az, hogy Kyler Murray és Hopkins egy negyedik és kettőre csinálták meg ezt a hosszabb TD-t, és az ugye Kingsbury-t is, nek a, hát nem tökösségét, mert nyilván egy jobb csapat, meg az első negyedben még nem sok minden dőlt el, de hogy szerintem az is egy jó döntés volt alapvetően, hogy ott nem hagyta megakasztani a visszatérő irányítóját egy ilyen szituációban, neki mentek. Igazából sok veszteni valójuk nem volt szerintem ezen a meccsen. Andy Dalton hoz meg annyit akartam hozzátenni, hogy nem játszott jól, messze nem játszott jól, de hogy alapvetően nagyon szerencsétlen volt az interception. Tehát az első két interceptionje mind a kettő egy felpattanó labda, ráadásul egy olyan felpattanó labda, ami nagyon rosszul csúszott ki az embereinek a kezéből, és lényegében ezek meg is pecsételték itt a Bears sorsát, mert ha ők az elején nagy hátrányba kerülnek, és nem tudják játszatni a játékukat, mert azért látszott, hogy Montgomery révén azért tudnak futni, meg Jakeem Grant is jól volt használva, tehát alapvetően, ha kicsit az elején nem engedik el ezt a meccset, és most nyilván ez nagy feltételezés, mert lehet, hogyha nincs ez a két szerencsétlen mozdulat a Cardinals, akkor is nagyon simán lép el a mérkőzés elején, akkor sokkal életképesebb lett volna ez az egész, és talán Dalton se nézett volna ki ennyire nagyon rosszul.
Igen, a PFF csak egy turnover-worthy játékot írt fel neki, és így lett négy interception-je, úgyhogy ez jól mutatja a szerencsétlenségét, de mondjuk az utolsó interception-t azt mondjuk nem tudja más nyakába varni, mert az meg elég borzalmas volt, hogy a defensív, vagy a védőfalembernek, 3-4-ben defensív mentetök, mindegy, Zekerennek, azt hiszem Zekeren volt. Azért az elég csúnya volt, és hát amúgy is azért nagyon alacsony passzmélységgel dobált Dalton, és persze Bersznek ennek kell lenni a játékának ilyen fal mögött alapvetően, meg egy Daltonnal, tehát ez ez rendben is van, és a futár tényleg ment, Montgomery tök jó, meg Cardinals az futás lenni, védelem kevésbé, de hát igen, tehát nehéz helyzet volt az, hogy egyből egy két TD-s hátrány a két rövid pálya miatt, és akkor a meccs végén meg még egyszer ugyanezt megcsinálták, hogy két interception, két rövid pálya, két TD, vagy aztán az egyik field goal, tehát tök mindegy, de azért ezek eldöntötték a meccset, és így nem is kellett azért sokat haladni a Cardinalsnak. Valószínűleg tudtak volna egyébként, de így nem kellett annyira megerőltetni magukat.
Még szintén Dalton védelmében, bár nem akarom egyáltalán védeni, csak ezen is megakadt a szemem, hogy nem úgy szerencsétlenül pattantak a labdáid, de hogy az elkapói nagyon nem segítették ki, tehát neki volt az egyik legtöbb elejtett labdája az egész fordulóban, és ez is jól mutatja, hogy a Bears sajnos skill posztokon is mennyire gyengén áll. Nehéz egyébként most megint a Negi kérdést is elővenni, mert ugyanakkor hát edzői fronton sem volt sok hozzátéve ez a meccshez, még egyszer kiemelve, hogy nem voltak egyszerű kiinduló pozícióban.
Igen, meg nem is érdett a meccset, hogy szakadt az eső végig, meg persze fújt a szél is, ugye az látszott azért Kárdermelnek is voltak ugye rossz snappek, meg kicsúszott a kezéből, meg hasonló, tehát azért voltak ilyenek is, meg a Berszoldán is. Úgyhogy ez ugye a játék szépségét nem fejtelen segítette, de a négy Dalton interception, meg az ebből adódó Cardinals rövid pályás támadások azért megoldották, eldöntötték a meccset. Cardinals egyébként 7-0 idegenben, és mindegyik meccsen 10 plusz pontos győzelmet arattak, ami elég jól mutat. De hát lehet, hogy a rájátszásra nem kell majd idegenbe menniük, mert ugye jelenleg elsők kiemeltek, úgyhogy lehet, hogy ez rossz szó, men? Nem tudom.
Igen, még azt akartam egyébként
a Cardinals. Nem akarnék Green Bay-be menni, mert azért idegben nem tudom, mennyire jó az a Cardinalsnak, de mindegy, jelenleg elsők kiemeltek, és otthon játszhatnának végig.
Még azt akartam egyébként a Cardinals kapcsán mondani, hogy még azért látszott rajtuk, hogy most tért vissza Murray és Hopkins is a sérülésből, és hogy még nem 100%-on pörögnek, és mégis egy nagyon komfortos győzelmet arattak, úgyhogy elég meggyőzőek itt számunkra.
Igen, és az külön jó volt látni, hogy Murraynek nem sérült a lába már, tehát hogy szaladgált össze-vissza, úgyhogy ez egy jó jel szerintem. Az látszik, hogy kipihente, és volt ideje kipihenni, úgyhogy ez jó jel a továbbiakra. Philadelphia Eagles, New York Jets, 33-18, itt a Minshew mánia. Mit gondolsz, Patrik?
Hát alapvetően azt gondolom, hogy a Jets védelem, ez nagyon-nagyon hangsúlyos dolog. Másrészt Minshew inkább egy közepes volt, mint hogy jó, nem volt rossz sem, ezt aláírom, sőt a kötelező labdákat elég szépen megdobálgatta, és az is látványos volt, hogy mennyivel inkább a passzjátékra építenek vele, nyilván ugye ő vele nehéz futójátékra építeni, úgyhogy ő maga nem tud futni, és így a hagyományos futások maradnak, de Goddardot nagyon jól használta, alapvetően egy elég egészséges döntéshozatallal is rendelkezett, nem volt sok buta hibája, sőt, talán minimalizálta ezeket teljesen. Ugyanakkor azért a Jetsnek vanillába védelme, mint szerintem az elmúlt fordulókban itt az Eagles ellen bárkinek volt.
Hát meg az egész ligában bárkinek.
igen. Ez is egy jogos pont. És hát tulajdonképpen mondom, amit Minshew mellé írnék, hogy lehozta hiba nélkül ezt a meccset, nagyon jó volt a döntéshozatala, de szerintem semmi olyan extrát nem tett hozzá a meccshez, ami itt most el kéne, hogy indítsa feltétlenül a Minshew mániát.
Köszönöm, én is ezt akartam nagyjából, hogy ne indítsuk el a Minshew vonatot, mert nem halad nagyon messzire. Tehát, hogy nyugodtan le lehet állítani. Sirian is bejelentette, hogy Hurts fog kezdeni, hogyha egészséges, úgyhogy a bye week után ez minden valószínűség szerint így lesz. Igen, tehát egyrészt a Jets védelem az borzasztó, másrészt azért az egyik legalacsonyabb passzmennyiséggel dolgozott a fordulóban, most mindjárt nem, hogy
hát
negyedik legalacsonyabb bal, tehát Trevor Lawrence, Patrick Mahomes, Andy Dalton és Gardner Minshew, tehát csak ők hárman dolgoztak nála alacsonyabb passzmennyiséggel. Ha hosszabbat kellett dobni, például az első TD előtti Gardnernek feldobott labda, hát az majdnem megállt a levegőben. Azért, hogyha ott egy kicsit is kompetens secondary van, akkor az egy interception, vagy legalábbis leütött labda. de tehát az látszik, hogy megvannak ezek a limitációi, ettől függetlenül fán játékos, meg minden, de azért ne kezdjük el itt a nagy hype-ot, amit már a meccs előtt is, meg mindenhol lehetett hallani. Gadot mellett a futójáték nagyon jól működött, Sanders is elég jól játszott. De hát igen, tehát az a Jazz defense, ez elég borzalmas. És az Eagles defense is úgy kezdett, tehát ezen a meccsen azért az első fél időben Zach Wilson idei legjobb játékát mutattam, és tényleg az Eagles defense asszisztált mindenhez, aztán sikerült a fél időben vagy fél előtt kis változtatása volt eszközön, és utána már megállt a Jets előrehaladása. De az első fél idő, azt mondom, hogy úgy tetszett Wilsontól végre, tehát végre valami jeleket láttunk, hogy rendszeren belül is tud ez menni néha.
Abszolút. Amit még szintén Wilson javára tudnék írni, hogy neki volt konkrétan a legtöbb, tehát az ő labdáit eltették a legtöbbet, konkrétan majdnem 18%-et elejtették a passzainak, ami azért elég elkeserítő, hogy minden ötödik labdát elejtik, nem vagy kisegítve. Sok következtetés egyébként Wilson kapcsán sem vonnék le feltétlenül ezen a meccsen. Igen, az első fél időben jól nézett ki, nehéz szerintem megítélni az ő játékát.
Keressük a jó jeleket, tehát hogy leginkább ez, hogy valamit lássunk, hogy jó, talán lehet ebből még valami, mert eddig nem sokat, ebből se láttunk sokat. Washington Football Team, Las Vegas Raiders 17-15. Ez az a meccs, ahol nem igazán van tékövéjem, tehát hogy így, amit eddig is tudtunk, az nagyjából megvolt.
Igen.
Kicsit olyan semmilyen mérkőzés volt ez nekem.
Igen, igazából nagyjából megerősített. A Washington kapcsán mindenképp megerősített minket minden olyanban, amit eddig gondoltunk róluk. Heineken nagyon-nagyon hullámzó, de hogy úgy hullámzik, hogy ezek a hullámok ilyen nagyon nagy kilengéssel dolgoznak. Tehát vannak nagyon nagy playjei, amikor nagyon jól meghosszabbítja a játékot, kimozog, itt most a Raiders ellen is látszódott, hogy nyomás alatt volt, tök szépen megoldotta, és adott egy jó passz, mert a következő játékban mondjuk egy érthetetlen, majdnem labda eladást ígérő play csinál meg, ráadásul nyomás nélkül. A futójátékuk Gibson mögött elég jól mozog, nagyon sok yardot tesz bele pluszban is, de most egyébként a támadófal is szépen dolgozott futáshoz, passzhoz már kevésbé, ott sok labdát, vagy nyomást engedtek, és ami inkább meglepőbb volt, és abból már kevesebb következtetést tudok levonni, meg nem is feltétlenül arra hajozott, ami eddig történt, hogy a Raiders az nagyon rosszul nézett ki támadó fronton, még akkor is, hogyha most az elmúlt négy meccsük az elég hullámzó nekik is, de hogy abszolút nem volt jó meccsük, és persze Waller hiányával lehet sok mindent magyarázni, nem tudtak elszakadni az elkapók, és ilyenkor nagyon hiányzott, hogy egy-egy szituáción át lendítse kárt a tight endje, viszont ennél egy stabilabb játékot szoktuk tőlük meg talán, illetve védelmi fronton is azt, hogy a defensive frontjuk az eddig tök jól nézett ki, nagyon-nagyon sok nyomást tudott generálni, sőt szekkeket is, most a Washington ellen talán haloványabbak voltak.
Igen, ugye nekem a Raidersről valahogy most az a véleményem, hogy az körvonalazódik, hogy a hosszú passzok nélkül eléggé elvesznek, és Dishon Jackson most ilyen sérülésebb bajlódott, ugye Rex hiányában sem működött ez, úgyhogy most ez amilyen furcsa, vagy ami, vagy nem is nem tudom furcsa, de hogy amit így észrevettem, hogy lehet ez a probléma az offenzzel, mert ezek nagyon hiányoznak, és az év elején még mentek. Nyilván az is más, hogy Dishon Jackson tényleg sérült, és akkor meg Rex is egyébként egy minőségébb játékos a mostani Dishon Jacksonnál talán. Ez, amit még hozzá tudnék tenni mondjuk. Ha nincs több, akkor ugorjunk tovább. Kár, hogy ilyen, kicsit ilyen, nem szeretem az ilyen meccseket, amikre nem tudok tékövélyeket elhozni, mert...
Igen, kevés történés volt, mert nem mozgatták a szálakat. Igen. És ilyenkor kevés olyan dolog történik, amit így meg tudsz figyelni.
Igen. Akkor tovább New York Giants, Miami Dolphins 9-20. Dolphins 5 győzelem vagy más után, és még jön a bye week után a Jets is, úgyhogy itt meg azt hiszem a végén is Saints, Titans, Patriots, tehát azért még egy pozitív mérleget ki fognak ebből hozni talán.
Igen, és ráadásul túl az egyik legjobban kinéző irányító az elmúlt 5-6 héten, tehát nem csak a védelmük hozza a pontokat. Ott hozzátenném, hogy az elmúlt 5 meccsen a védelem összesen 55 pontot engedett, ami azt jelenti, hogy átlagban 11, azért az elég impresszív, azzal már lehet egy közepes offenzel is nyerni, de hogy nem mondjak rosszakat az offenzről, nekem kifejezetten tetszik, amit mostában Tuával csinálnak. Nagyon sokat mozgatják ki a zsebből, nagyon sok az ilyen rollout vagy bootleg, nagyon-nagyon sok az RPO játék náluk, és ez vedőlen nagyon-nagyon jól megy, a kémiája az működik, a két játékos, ez tökéletesen látszik. Úgyhogy nem, nyilván a gyenge sorsolás az nagyban közrejátszik a Dolphins sikereiben, de hogy látszanak koncepcionális dolgok is, amik szerintem sokkal pozitívabb jelek, és itt most nem azt mondom, hogy rájátszásba fognak jutni, vagy nagyon sokat fejlődött ez a csapat, de elindultak egy olyan úton, ami tetszetős, mert defense oldalon is sokkal több aztánt, be vannak hívva olyan blitzek, amiket inkább megszoktunk Florestől, szóval így a labda mindkét oldalán megvannak azok a stratégiai döntések, meg egyébként jól is vannak kivitelezve nagyjából, amiket így vártunk kicsit talán tőlük.
Igen, valószínűleg egyébként Tuáról meg a Dolphins offense-ről fogok írni a héten egy az a szokásos heti hosszabb, elemzősebb cikkemet, mert sikerült azért Tua erősségeire felépíteniük ezt az offense-t, és ezt mindenképp dicséret illeti a Dolphins edzői stábját, ugye ezt a dupla támadó koordinátoros dolgot, amit ugye furának tartottunk, de azt mondom, hogy tehát, hogy arra, amiük van, arra jól felrajzolták itt az offense-t, és túl a legjobb RPO irányító ligában, ezt kimondhatjuk, majd kicsit jobban kielemezem, hogy ez miért van pontosan, de ezeket nagyon jól csinálja, ugye már Alabamán is elég jó volt ebben, ez annyira nem meglepő, és tényleg ugye azért a támadófal miatt az ilyen rövidebb játékokat kell nyomatni, de most azért a földön vonalon túlra is elég jól passzolt, túl a 23-ba 14 sikeres dobása volt, és volt benne 3 drop is, úgyhogy ez jó volt. Még azért várnék tőle többet, mármint, hogy idén már nem fogunk, de hogy talán most már sikerül körvonalazódni annak, hogy azért lehet vele dolgozni. Talán ezt így fogalmaznám meg, mert azért nagy dolgokat még egyre nem láttunk tőle, de nem is az az irányító, akiről most le kell mondani gyorsan.
Abszolút egyetértek. Még a, csak lehet, hogy csapogok, de még gyorsan a Dolphins védelmből John Phillips nem emeltem ki az előbb, aki 5 nyomás mellett back-to-back szekket szerzett, és igazából fontos pillanatban is. Ő is nagyon gyengén kezdte az évet, kifejezetten gyengén, és kezd fölkapaszkodni.
Igen, ráadásul most már ugye rookie szek franchise rekordot döntött, valami 8,5 van neki, jól emlékszem. Igen, nagyon imádtam ugye a játékát prospektként, úgyhogy örülök, hogy most belelendült, és jól megy neki a játék, mert most ez tényleg domináns teljesítmény volt, meg az utóbbi hetekben azért elég jól nyomja. Giantsnél nyilván Glennon miatt azért túl sok mindent nem lehetett ebben a meccsből leszűrni, és ő meg ugyan tett hozzá a játékhoz, volt 3 turnover-worthy játék, amiből csak ugye egy lett interception. Úgyhogy azért nyilván vele nehéz itt bármit is. Tehát most erről a meccsről, vagy ebből a meccsből nem tudok sok mindent elhozni Giants oldalról.
Hát annyit, hogy egyelőre a támadó koordinátor elküldés az nem használt semmiképp, de hát nyilván ennyi időt nem is tud. Nyilván Kínummal nincs kisegítve senki, de hogy Kínum sem volt kisegítve semennyire a meccs alatt.
Hát Glennonnal, bocs.
Vagy Glennon, bocsánat, igen.
Igen, és hát a Giants védelme sem nézett ki annyira jól, mondjuk.
Azzal nem volt gond.
Nem. Csak úgy akartam megfogalmazni, hogy nem voltak különösen jók, különösen rosszak se, de nem sikerült meccsben tartaniuk a csapatot igazából. De nyilván ez nem is várható el, most nem azért akartam mondani, csak nehéz mit kezdeni most ezzel, vagy tehát, hogy nem egyszerű levédekezni ezeket a rövid passzos játékokat, még hogyha ugye Logan Ryan vicceskedett is, hogy ő is megdobja balra két jaros passzokat jobban, mint Tua, vagy nem tudom, valami ilyesmit viccelődött, ami egy vereség után kívül vicces, hogy akkor miért nem védekezted le, de minden esetre igen. Tehát ez egy furcsán lehet készülni szerintem itt a Dolphinsból, vagy Dolphins offenseből, mert ugye ezek nagy részt azért ilyen biztonsági játékok, amiket meg RPO-kat azért nyilván nehéz levédekezni, úgyhogy érdekes, hogy mit lehet ezzel ellen csinálni. Nem volt az utóbbi hetekben sok mindenkinek nagy válasza, de nem is egy top of mind azért ez. De most már belebonyolódtam itt a gondolatokba, de hogy rendben volt a Giants defense, de hogy ott se tudok kiemelni senkit igazából. Inkább ezt akartam kihozni belőle.
Egyet értek.
Tampa Bay Buccaneers az Atlanta Falcons 30-17. Úgy kezdte a Bucs a meccset, hogy egy 13 játékból álló, csak passzokból álló 75 yardos TD-s drive-ot végigvezetett, és alapvetően eléggé magabiztos volt ez a csapat, de aztán ott volt az a pick six Brady-től, és akkor ott kicsit így megingott a dolog, de megint nem éreztem azt, hogy itt meg lehet verni a Bucs-t.
Azt abszolút nem éreztem én sem, viszont ami meglepő volt, hogy az első másfél negyedben a futás elleni védekezésük az katasztrofálisan nézett ki. Tehát a Falcons az első két drive-ban végigfuttatta a labdát körülbelül Pattersonokkal meg Mike Davisekkel, és működött, ami nagyon-nagyon furcsa volt a Buccaneers ellen. Aztán ezt így helyre tették, és így ennek következtében igazából simán nyerték a meccset, mert offense oldalon viszont sokkal dominánsabbak voltak a Falcons defense ellen, mint fordítva. Ezen a meccsen én mindenképp ki akartam tenni az a két támadó fal, akik nagyon-nagyon jól dolgoztak, mind a Tampa oldalán, mind a Falcons oldalán. Jól támogatták a futást, és igazából kevés nyomást is engedtek. Ez volt szembetűnő. A másik pedig az, hogy a Buccaneers igazából nem csak az első drive-ban, hanem úgy az egész meccsen is így elhagyta a futójátékot, de ennek ellenére is úgy nagyjából tudják játszani a saját játékukat. Ja igen, és hogy Gronkowski még mindig eszenciális eleme ennek az offense-nek.
Annyiban vitatkoznék, hogy azért a Falcons-nak a belső támadófalán nem jártak, ők azért elég sok nyomást engedtek, ugye Veának, meg Sunak is volt két szekje, meg jó pár nyomást ők is odalaktak, tehát ott szerintem belülsebezhetők voltak, és amit nem értek, hogy mi értelme van centert váltogatni meccs közben. Tehát erre van valami magyarázatod, hogy ezt így miért csinálják, hogy egyszer ez van egyszer.
Izzad a kezzel, vagy a kezdel, nem tudom, ahogy panaszkodtak egyszer régen.
Igen, hogy az még olyan fura volt, hogy ugyanak nem látom az értelmét egyelőre, azt majd lehet, hogy valaki megmagyarázza nekem, de voltak is belőle rossz snappek, de igen, az tényleg furcsa volt, hogy a futásán a védekezés az nem ment, és 15 misztekője volt a Bucs-nak, azért az nagyon durva. Az nem tudom, volt-e az utóbbi években a Bucs-nak
egy
jegy.
Hát meg amúgy, igen, ez nem csak egy csapattól, hanem úgy általánosságban is elég soknak mondható. Hát
igen. Másik, amit még ki akartam menni, hogy a Bucs offense-ben igazából mindenki jó volt. Brady is jó volt, támadófal is jó volt, Fournette, Evans, Gronk, Gadzin, mindenki jó volt, és tehát nem erőltették meg magukat különösebben, az ott az érzésem, és simán feleltek 30 pontot.
Nem először ez az érzésünk, szerintem a Buccaneers kapcsán.
Igen. Kettő meccsünk maradt hátra. Jacksonville Jaguars, Los Angeles Rams 7-37. Hát kellett ez a kis felhozó meccs a Ramsnek, az biztos.
Abszolút, és ráadásul nem volt Henderson sem futóposzt, úgyhogy Michelnek kellett vinni a leadet.
És jó is volt amúgy.
Igen, abszolút. A támadó fal egyébként jól dolgozott, és ezért is működött a futójáték, meg talán hát a passzjáték is, de talán a passzjáték anélkül is ment volna. Nem tudom, nekem olyan furcsa érzésem volt a Rams kapcsán, mert nagyon simán nyertek, működtek is a koncepciók, de így valahogy még mindig egy kicsit ritmustalanságot éreztem, és Jaguars volt az ellenfél, szóval ez megtévesztő, hogy ennyire sok pontot pakoltak föl. Nem tudom, hogy most mennyire találtak vissza a helyes útra, az tény, hogy tudtak próbálgatni koncepciókat és dolgokat, és Steffordnak is talán magabiztosságot adott ez a mérkőzés, Egyébként szerintem Stafford ilyen nagyjából közepes volt, tehát voltak megint csúnya túldobásai is, viszont voltak viszonylag pontos átadásai, egy viszonylag jó átlagos passzmélységgel dolgozott, sőt, talán az egyik legjobb az egész.
Ennek is a második legjobb volt, ugye? Aha. Próbálhat lesen,
igen. Igen, az egyik legjobb a fordulóban. Nem tudom, hogy mennyi következtetést vonjunk le Jaguars elleni meccsből. Tehát igen, szép, tök jó, hogy így működtek a dolgok, tök jó, hogy működött a támadó sor, de megnézném őket majd egy igazi ellenfél ellen.
Igen, ugye ez volt nekem is a tékkivegyem, hogy szép volt, jó volt, nem tudom, mennyit tudtunk meg. Kicsit egyébként, mintha lettek volna változtatások a Rams offense-ben, több under center, meg play action játékot láttam, változatosabb felállásokat, personált talán, de most adatokat nem néztem erre, tehát lehet csak csalt a szemem, de úgy tűnt, mintha úgy kicsit megvés próbálgattam a dolgokat, és ahogy mondtad, a Jaguars-en azért ez belefért, meg lehetett is tudni, hogy ez bele fog férni, de talán ebből lehet egy kis reménysugarat eltenni, hogy akkor lesznek itt változások, nyilvánvalóan kellenek. Meglátjuk, hogy tényleg egy jobb támadós, vagy jobb ellenfél ellen mit sikerül kihozni. Gyorsan felcsapom a Remsznek a sorosolását, hogy kivel játszanak a következő hetekben. Cardinals jövő héten, az jó lesz.
Na, az mondjuk már sokat elárult.
Igen, ugye hétfő este rangadó lesz ráadásul, úgyhogy az jó lesz. Utána a Seahawks, Vikings, Ravens, 49ers. Még lesznek egy érdekes meccsek, de ez most a Cardinals ellen ez pont jövő héten sok mindent jelenthet. Rams defense-nek is egy felhozó meccs volt igazából, azért az a Jaguars offense még mindig borzasztó, amikor O'Shaughnessy meg Treadwell kapja a legtöbb labdát, akkor nem is lehet sok mindent várni, de Lawrence sem játszott jól igazán, tehát hogy így Jaguars-ról sem lehet sok újat elmondani, sajnos. Végül, de nem utolsó sorban, Indianapolis Colts, Houston Texans 31-0. Hát a Texansról sem lehet sok minden jót elmondani.
Hát jó, az semmiképp. A két irányító konkrétan szerintem a két legrosszabb volt az egész fordulóban. Tehát Taylort, amennyit dicsértük az év elején, annyira nagyon visszaesett a teljesítmény itt a visszatérése óta. Nagyon sok labdázást ígérő passza van, pontatlan, tényleg nehéz sok jót elmondani jelenleg róla, és hát igazából nyilván keveset beszélünk a Texansról, mert nem egy érdekes csapat, de náluk is van baj bőven edzői fronton. Nagyon-nagyon nincsenek jó játékok felrajzolva, nem jó döntéseket hoznak, jó, persze nem könnyű egy ilyen csapattal dolgozni. Egyetlen egy dolgot írtam fel, ami pozitív, hogy a támadófal két széle az nem dolgozott rosszul.
Kíváncsiságban megnéztem, hogy kik voltak a legrosszabb irányítók ebben a fordulóban. Ha passing grade-et nézzük, akkor, tehát ha csak a passzolást nézzük, akkor Mills az utolsó, Tyrod Taylor az utolsó előtti, Lamar Jackson ékelődik be közéjük, ha pedig offense grade-et nézzük, tehát hogy nem csak a tisztán a passzolást, akkor ugyanaz a helyezésük, csak Lamar Jackson helyett Mike Glennon ékelődik be közéjük, úgyhogy igen, nem lőttél mellé ezzel a megállapításoddal.
Nem volt nehéz.
Hát jó, igen.
Talán
három és fél jardos átlaggal passzoltak, ami igen. Igen. Nem szép.
Talán ami jobb volt ebben a mérkőzésben, az a Colts játéka, akik persze a szerény ellenfél ellenére, vagy a szerény képességű ellenfél, az sokat segített, de ettől függetlenül tudták átszínni a játékukat, a támadófal nagyon-nagyon jól dolgozott, a futójáték működött, de hát nem is nagyon kellett megerőltetniük magukat talán.
Igen, én úgy annyira nem voltam az offense-szel megelégedve, hanem hogy olyan rendben voltak, meg bőven belefér, de az első fél időben azért többször sikerült megállítani a Texansnak az offense-t, nyilván nem is kellett mindent kiadni a magával a Coltsnak, tehát hogy így is bőven nyertek, meg ha nagyon akarták, akkor végig tudtak menni a pályán. De annyira nem volt szerintem extra most a Colts offense, a defense viszont nagyon szuper volt, nyilván itt is hozzá tehetjük, hogy a Texans offense az nem egy sok mindenkit megfélemlítő egység. Jó, vége akkor az összefoglalónknak. Végigmentünk az összes vasárnapi meccsen. Jön meg egy elég város Patriots-Bills így hétfő éjszakára, úgyhogy azt fogjuk most egy gyors alvás után megnézni. Holnap lesz Kalics focival foglalkozó podcast, és várhatóan csütörtökön lesz majd a Under Pressure névre keresztelt rovatunk, podcast rovatunk, nem is tudom, minek hívjam.
Hát, podcast adásunk.
Podcast adásunk, igen. Szóval ezek érkeznek meg a héten hanganyagban, oldalon pedig szokásosan érkeznek sorozatban a cikkek. Köszönjük, hogy most is velünk tartottatok, jövünk akkor még kétszer a héten, addig is. Sziasztok!
Sziasztok!